16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Petőc András költővel Molnár Péter beszélget.
Tisztelettel köszöntöm Petőc András költőt, írót. Engedd meg, hogy szeretettel köszöntselek, mert a riport előtt megbeszéltük, hogy tegeződhetünk a riport alatt. Kedves András, az elején egy szép bibliai idézetet ígértél, ezt szeretettel hallgatjuk.
A szeretet soha el nem fogy, de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Fiatal koromban nem volt jó kapcsolatom az édesapámmal, és ez a nem túl szerencsés kapcsolat aztán éppen édesapám halála táján változott meg. És rádöbbentem, hogy milyen sokat köszönhetek édesapámnak, és akkor felfedeztem ezt a Bibliában, amit én nagyon rendszeresen forgatok, ezt az idézetet, és éppen aznap, amikor egyik reggel ezt felfedeztem, az a furcsa történet esett meg velem, hogy autóval mentem, így a városba közlekedtem, megálltam egy lámpánál, ahogy ez szokásos, és ott jöttek hajléktalanok, kéregető emberek, és egyszer csak föltűnt egy hajléktalan. Döbbenetes élmény volt, mert teljesen úgy nézett ki, mint az édesapám. Mint hogyha visszatért volna, megjelent ott az autónál, az ablaknál, és olyan döbbenetes volt a hasonlóság, hogy hirtelen szólni se tudtam, és akkor az utolsó pillanatban akartam valami pénzt adni, és ő ezt nem fogadta el, és akkor egyszer csak eltűnt. Ez apám halála után volt egy hónappal körülbelül. Aztán sokszor mentem arra felé autóval, de többet nem láttam ezt az embert. Döbbenetes volt, ez azóta is bennem van. Egy látomás volt, nem tudom, talán egy csoda.
Az első kérdésem az lenne, hogy ami mindenkinek a számára meghatározó, hogy a gyerekkorod, a fiatalságot, ha erről mesélne először a kedves hallgatóknak.
Tulajdonképpen szerencsés gyerekkorom volt, mert apám maga is írónak készült, és annak idején még jó kapcsolatban is volt Németh Lászlóval. Küldött neki leveleket, novellákat, de aztán hát ezt a vágyát nem tudta kiteljesíteni az életében, viszont ennek köszönhetően sok könyv volt, sok jó minőségű irodalmi kortárs és klasszikus irodalmi könyv volt a környezetemben, és így nagyon fiatalon már tudtam ezeket olvasni. A másik dolog, ami nagyon fontos volt, hogy ott volt a Biblia. Ez talán furcsán hangzik, hogy ez kell, hogy mondjuk a 60-as évek elejére, hogy ott volt egyáltalán egy családban a Biblia, de nálunk ott volt a Biblia, még akkor is, hogyha nem volt a családom gyakorló, hívő család, de mégis ott volt a Biblia, és a Biblia, mint egy izgalmas olvasmány, hogyha szabad ezt mondani, ott volt, és én forgattam. És rádöbbentem arra, hogy milyen fantasztikus történetek vannak. Érdekes módon ezek a történetek fogtak meg a Bibliában. Nyilván gyerekkorban, ez most ez alatt azt értendő, hogy egész fiatalon, 8-9-10 éves koromban ezeket olvasgattam. Én nagyon fiatalon, nagyon kisgyerekkorban már megtanultam olvasni, és valahogy az olvasás a szenvedélyemmé is vált. Mindent olvastam, ami kezembe került. Tulajdonképpen így telt a gyerekkorom, hogy egy furcsa ellentmondás, nagyon jó iskola volt. Óbuda peremén nőttem fel, a szüleim értelmiségiek voltak, mondom, apám írónak készült, de viszont Óbuda peremén én mégis nagyon egyszerű gyerekekkel jártam iskolába, tulajdonképpen az ott élő munkás gyerekekkel jártam együtt iskolába, akiknek a szülei viszont mind kétkezi munkások voltak. És ez szintén egy nagyon pozitív élmény volt a számomra, mert nagyon sok szépséget, tisztaságot is felfedeztem az ő gondolkodásukban. Tehát tulajdonképpen így azt lehet mondani, hogy az olvasás és a természetes fiú gyereknek a természetes játék, de ezt a kettőt így jól össze tudtam egyeztetni. Ami egész életemben megmaradt velem leginkább, mint olvasmány, az ez, ami itt van előttem, a Biblia.
Hát a Biblia az egy útmutató, és ha minél többet forgatjuk a Bibliát, annál több mindenre rájövünk az élettel kapcsolatba. Na most azt szeretném kérdezni, hogy ez az óbudai iskola, ez melyik volt pontosan, és voltak-e olyan tanáraid, akik hatással voltak rád?
Ez az iskola, ez most is létezik, a Vörösvári úton egy vöröstéglás iskola volt az általános iskolám, ahova 14 éves koromig jártam. Jelenleg egy két tannyelvű német-magyar két tannyelvű iskoláról beszélünk. Annak idején ezt az iskolát úgy hívták, hogy Szabán Samu általános iskola. Hogy mondjam, az iskola borzasztó érdekes volt. Annyira izgalmas és érdekes élmény volt ez az iskola számomra, hogy én írtam is egy ifjúsági regényt, ami nem olyan régen jelent meg, aminek az a címe, hogy Óbudai mágus képző. Ez egy külvárosi iskola volt. Tehát gyakorlatilag Óbuda abban az időszakban egy igazi, az a része egy igazi peremkerülete volt tulajdonképpen a városnak, és ez egy igazi külvárosi iskola volt, ami hogyha már eljutottunk a Flórián térig, akkor már azt mondtuk, hogy már megyünk a városba, ezt Igen. így fogalmaztuk meg annak idején.
Igen.
Utána az ELTE-nek a gyakorló iskolájába kerültem, a Radnóti gimnáziumba, és
komolyan onnan... mondott, hogy a Radnótiba jártál?
Igen,
én
igen.
Én is oda jártam.
Na, hát akkor talán...
Szerintem még közös tanáraink is voltak.
Igen.
Egy nagyon jó elit iskola, most is, ha úgy tudom, az első, második helyen van. És akkor utána kerültél ugye az ELTE-re.
Utána, így van.
Milyen szakra felvételiztél,
András? Hát eredetileg. A klasszikus bölcsész szakra felvételiztem, vagyis magyar és történelem. Ez a klasszikus bölcsész szak. Ugye akkoriban még úgy mentek a felvételik, hogy ilyen szakpárok voltak.
Igen.
Nem volt egy szakosság, legalábbis úgy emlékszem, hogy nem nagyon volt egy szakosság. Két szakosság volt, magyar és történelem szakra felvételiztem. Én azt tudtam, hogy hát elsősorban engem az irodalom érdekel, de hát ugyanakkor történelem iránt is volt egy affinitásom, sőt, hát még első évben a bölcsészkaron, mikor az ókorral foglalkoztunk, akkor az egyik történelem professzor Kertész István, ő még mondta is, hogy hát én dolgozzam be magam a történelembe, és akkor esetleg ott az ókorral foglalkozom, de én akkor már mondtam neki, hogy elsősorban irodalmár akarok lenni, és írással foglalkozom.
Értem.
És így aztán a magyar szak lett az első helyen a
szívemben. És akkor lényegében a egyetemen jöttél rá, hogy neked ez lesz az utad?
Így van. Hát tulajdonképpen már az egyetem előtt ezt így eldöntöttem magam, hogy ezt próbálom megcsinálni, így van. De aztán az egyetemen valóban el is indult ez az írói pálya. Aztán elkezdtem különböző országos lapokban is publikálni. Hát ahogy ez lenni szokott, ugye fiatal íróként elkezdtem bejárni azt az utat, hogy kvázi jelen legyek az irodalmi életben.
Nagyon érdekes dolgokat olvastam rólad, hogy például te Somlyó Györgyöt is barátodnak és mesterednek
Igen.
ismerted el.
Igazából közelebbi kapcsolatom Somlyó Györggyel volt, akivel tényleg barátok voltunk, és sokat beszélgettünk, nagyon, nagyon jól megismertem az ő életét. A Faludival kicsit olyan távoli mesterként, de azért vele is többször
Persze.
találkoztam. Különleges élmény volt mind a két idős költő. Azt gondolom, hogy talán nem szégyen a mesterektől tanulni.
Ez így van.
Néha az embernek tudatosan kell építeni azt, hogy tanulok a mesterektől, és aztán magamban, és akkor itt jelenik meg megint a szeretet kérdése, magamban képes legyek arra, hogy a felismert hibái mellett is elfogadjam őt továbbra is mesteremnek, és ne tagadjam meg. Ez például nagyon fontos. A Bibliában nagyon sokszor előjön, és hát tudjuk azt a példázatot is, amikor még Jézust is megtagadja az egyik tanítványa, és tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon komoly emberi hiba, hogy egy adott pillanatban azt hisszük, hogy megtagadhatjuk a mestereinket. Én azt hiszem, hogy nem tagadhatjuk meg a mestereinket, és pont a szeretet az, tehát ez a bizonyos 13-as passzus a Pál korintusbeliekhez írt levelének a 13-as passzusa int arra, hogy nem szabad megtagadni a mestereket, még akkor sem, hogyha fölismerjük azt, hogy milyen hibái, vagy akár tévedései lehetnek annak a mesternek.
András, egy nagyon érdekeset szeretnék most tőled kérdezni, hogy te írói álnevet is használtál, vagy használsz, nem tudom most is, méghozzá nem is akármilyet, egy női név az írói álneved, hogy olyankor, amikor írói álnevet használsz, akkor te a saját magad gondolatait mondod el, vagy belebújsz annak az embernek, az elképzelt embernek a bőrébe, és annak a gondolatait próbálod közölni. Nálad ez hogy van?
Igen, az írás adott esetben lehet az írás, és ezt most jó értelemben fogom mondani, szerepjáték. Tehát lehetséges az, hogy tulajdonképpen az ember elképzel egy figurát, és akkor ő megszólal benne. Tulajdonképpen, ha belegondolsz, amikor egy drámaíró ír egy drámát, akkor a különböző szereplőknél ugyanez a helyzet, hogy ő megírja egyszerre, Rómeó mit mond, és elképzeli, hogy Rómeó hogyan viselkedik, de Júliát is megírja adott pillanatban, és elképzeli, hogy Júlia hogyan viselkedik, és mindegyiknek hitelesnek kell lenni. A regényíró is csinálhat ilyeneket nagyon sok esetben, hogy leír egy regényben egy olyan figurát, aki nem ő, de mégis el kell tudnia képzelni, hogy az az illető hogyan szólal meg. Ugyanígy ezt versben is meg lehet csinálni. Tehát igenis, lehetséges az, hogy én egy adott pillanatban elképzelek egy figurát, akár egy tőlem teljesen idegen figurát, egy nőt, stb., és elképzelem, hogy ő hogyan írna verset. Tehát ez ugyanolyan szerepjáték, mint a drámaíró vagy a regényíró esetében. Én igazából ezt azért csináltam, ezt a kis szerepjátékot, ezt a kis álneves játékot, mert ki akartam magam próbálni egy másik szerepben, és egy kicsit ki akartam azt is próbálni, hogy ha valóban álnéven elküldök verseket, nem a saját nevemen, ismert folyóiratoknak, akkor milyen lesz a reakció. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jó volt a reakció, és nagyon jó játék volt az egész. Kialakítottam a gondolkodásomban egy figurát, létrehoztam, még egy könyv is született, és aztán tulajdonképpen ez a női alter ego, ez a Mecseki Rita Eszter nevű hölgy, ez most egy könyves szerzőként jelen volt, és most már nincs jelen, tehát most már nem gyakorlom ezt a szerepet.
Tudod, ebbe az egészben az a legszebb, hogy lényegében megmérettetted saját magadat.
Így van, pontosan, nagyon jól mondod, köszönöm.
Ez a nagy kíváncsiság ugye az emberben, hogy hát engem már ismernek, ugye, mint Petőc Andrást. Igen. Most ha én a saját gondolatémat egy másik illetőnek a nevébe leírom, arra például bizonyos helyeken hogy reagál.
Pontosan.
Na most ez mutatja, hogy a gondolataid azok mind a két oldalon jók.
Igen, valahol működött a dolog, igen, és ez valóban egy nagy öröm volt, és nagy bizonyos értelemben nagy sikerélmény. Igen, nagyon örülök, hogy ezt a dolgot megcsináltam.
Na most tudom, hogy nem vagy egy dicsekvő ember, de azt is tudom, hogy az írói munkásságodat eddig nagyon szép díjakkal elismerték. Ezekről egy pár mondatot mondanál. Én tudom, hogy milyen díjaid vannak, de én tőled szeretném hallani, és főleg azt, hogy melyikre vagy a legbüszkébb, ha szabad ilyet kérdeznem.
Hát köszönöm a kérdést. Valóban nehéz az embernek saját magának beszélnie az elismerésekről, amiket kap. Először arról beszélnék, hogy miért fontos. Igazából egy elismerés, hogyha kap az ember egy díjat, egy elismerést, az egyfajta visszajelzés arról, hogy van értelme annak, amit csinál. Tehát tulajdonképpen ad egy perspektívát a további munkához. És én szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert olyan pillanatokban kaptam ezt az elismerést, ezt a segítséget, amikor egy pillanatra úgy éreztem, hogy van-e értelme a munkámnak, és akkor egyszer csak jött egy ilyen visszajelzés, minthogyha ebben is valami felettes erő is jelen lenne. Legutoljára ugye a Babérkoszorú díjat kaptam, ami egy nagyon szép állami díj, igazából József Attila díj és a Kossuth díj között levő díj, komoly állami kulturális kormányzati elismerés. Nagyon váratlanul ért ez a díj, és nagyon nagy öröm volt. Őszintén szólva egy igazi olyan pillanat volt, amikor kinyitottam a borítékot, hogy jött egy postán, hogy nem is akartam hirtelen elhinni. Ez valóban azt jelentette, hogy van értelme dolgozni. Igazából hasonló volt jóval korábban 96-ban a József Attila díjam, vagy 2008-ban a Márai díjam, amelyik szintén egy-egy lépcsőfokot jelentettek az életemben. És hát beszélhetünk olyan díjakról, amelyek kisebb díjak. Ma már például nem létezik, amit én 1990-ben kaptam meg, a Robert Graves díj, az év legszebb verse Magyarországon díj volt, és 90-ben, meg még 90 után is egy ideig kiadták még ezt a díjat. Az például szintén egy olyan pillanat volt, ez egy kicsi díj volt, de az egy fantasztikus élmény volt. Volt egy kuratórium nagyon komoly nevekkel, például Lator László volt, azt hiszem, akkor a kuratóriumnak az elnöke. Komoly nevek, azt mondták, hogy abban az évben az én versem volt az év legszebb díja.
Igen.
Tehát, hogy mondjam, én ezekre a díjakra vagyok nagyon büszke, a Babérkoszorúra, a Márai díjra, a József Attila díjra és a Graves díjra, ezekre nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy ezek olyan biztatások, amelyek segítenek a munkámban. De egyébként pedig, és csak egy zárójeles megjegyzés, én egész életemben, az egész pályám idején mindig hittem abban, hogy van egy valami felettes erő, valami felettes szellem, amelyik a jó pillanatokban rajtam keresztül áramolva segít engem. Ehhez viszont nekem is felkészültnek kell lennem. És érzem azt, hogy nem mindig vagyok arra felkészülve, hogy ezt a bizonyos áramlást, ezt megérezzem magamban. De én egész kezdetektől mindig hittem ebben, és mindig éreztem ennek az áramlásnak a jelenlétét, csak amikor az ember elragadják a feszültségek, a mindennapok, elkezd idegeskedni, rohanni az életben, akkor viszont eltűnik ez a bizonyos áramlási útvonal. Egy-egy ilyen díj egyfajta megnyugvás, és segít abban, hogy megint érezzem ezt a felettes erőt.
Igen, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, de gondolom, hogy a te életedben is vannak ugye hullámhegyek és hullámvölgyek. Na így most van. Lényegében a díjakat a Jóisten akkor adta, mert így is fogalmazhatjuk, amikor lehet, hogy egy picit megtorpantál a pályádon, adott egy jelet, egy útmutatás, hogy neked ezt tovább kell csinálni, és egy újabb erőt, hogy tudjad csinálni.
Erre céloztam, így
és
van.
És azért mondod, ez gyönyörűen megfogalmazta, csak én most a hallgatóknak egy picit máshogy mondtam el.
Erre céloztam,
ez
igen.
Ez a művészetre maximálisan jellemző.
Pontosan, ez a művészetre maximálisan jellemző, tökéletesen egyetértek veled, nagyon-nagyon szép gondolat, így van. Akkor tudunk jó alkotók, jó művészek lenni, hogyha képesek vagyunk valóban érezni ezt a felettes erőnek, szellemnek a jelenlétét. Én egyébként valamikor már a 80-as években létrehoztam egy kis magamnak egy ilyen kis egyesületet, de nem egy hivatalos egyesület volt, inkább csak egy ilyen vezéreszme, aminek az volt a neve, hogy Medium Art. És azért neveztem Medium Artnak, mert azt mondtam, hogy az igazi művész valamiképpen úgy médium, hogy a felettes szellemből tudja magából kiadni az alkotást, a kreativitását. Ezt nem tudom, hogy így van, vagy nem így van, de néha nagyon-nagyon hiszek ebben. Nem tudom, nem tudhatjuk, hogy majd egyszer talán megtudjuk, hogy mi az igazság.
Ez így van. Még valamit kérdeznék, hogy te nem szoktál kételkedni magadba egy picit?
De.
Na, pont ezért mondom, mert az igazi művész az mindig kételkedik abban,
persze,
hogy biztos, hogy jó úton járok, biztos, hogy jót csinálok, biztos, hogy igaz-e, amit le akarok írni, jók-e a gondolataim, de akkor is vannak közülünk olyanok, mint akár te, aki felülről a Jóisten által is irányítva vagy, és neked kell irányt mutatni valamilyen szinten, és az embereknek a gondolataid el kell, hogy mondjad, mert úgyse tudnál más csinálni. Úgy érzem, András.
Igazad van, én úgy fogalmaznék ebben a dologban, igazad van egyébként, én úgy fogalmaznék, hogy merjük-e azt hinni egy adott pillanatban, hogy valóban képesek vagyunk erre a kreativitásra, amit így fogalmaztunk meg, hogy ezt a felsőbb szellemet kiadjuk magunkból. Én azt szoktam mondani, hogy meg lehet figyelni kisgyerekeknél, akik még nagyon tiszták, hogy ők milyen bátran kezdenek alkotni, akár verset is írni, 3-4-5 évesen mondogatnak maguk által kreált mondókákat, mert a nyelvvel játszanak, és az már vers. És aztán azt szoktam mondani, hogy ezt a csodálatos képességünket egy idő után, amikor úgymond felnövünk, elveszítjük.
Igen.
És talán azt tud megmaradni alkotó embernek, akiben megmarad egy pici képesség arra, hogy ami megvolt gyerekkorában.
Te tudod mi ez a gyermeki tisztaság?
Hogyha meg tud ez maradni,
igen,
valamilyen
az a lényeg,
szinten,
hogy ez megmaradjon.
Hát igen, hogyha ez meg tud maradni, ez borzasztó. És akkor ez a tisztaság képes befogadni és kiadni azt, amit fontos. Így van, pontosan. Tehát azt gondolom, hogyha ez a belső tisztaság, vagy ez a kreativitás, ami még megmaradt a gyerekkorból, talán egy kicsit tovább él, akkor talán tovább él az alkotás is.
Na most teljesen másfajta kérdést szeretnék neked feltenni, hogyha a családodról mesélnél egy pár mondatot a kedves hallgatóknak.
Családomat tekintve van egy feleségem, nős vagyok, és van egy gyönyörű 19 éves lányom, aki nemrég érettségizett, és hát folytatja a hagyományt, mert irodalommal és humán tudományokkal akar foglalkozni majd, tulajdonképpen, sőt drámával, hát lehet, hogy ő ezt a én mesterségemet tovább viszi, majd meglátjuk.
Hát miután látta tőled, és ez már majdnem, hogy adott dolog.
Igen, majd meglátjuk, hogy ez nála,
igen,
hogy jelentkezik.
Igen. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy neked a hit a Jóisten mit jelent a mindennapjaidban, és mennyiben segíti a pályádat, András?
Fura dolog, majd azt lehet mondani, minden nap imádkozom. De ez az imádkozás, hát ez most egy ilyen négy szem közti vallomás, hogy így mondjam, a hallgatókkal öt szem közti vallomás. Valóban én minden nap biztos, hogy egyszer-kétszer elmondom azt, hogy Istenem, segíts meg. Ez biztos. Azt lehet mondani, hogy nem ilyen értelemben talán profán vagyok, nem szabályos imákat mondok, hanem inkább csak ezt, hogy Istenem, segíts meg. Ezt nagyon sokszor elmondom. És ez nagyon jól esik ezt elmondani, és nagyon sok erőt ad. Olvastam egyszer egy regényt, egy fikció, tehát regény, de egy orosz szerzetesről szóló regény, amelyik azt mondja, hogy akkor jutunk el Istenhez, hogyha képesek vagyunk úgy imádkozni, hogy minden pillanatban, mint a lélegzetvétel, az imádság bennünk van. Hát ez borzasztó nehéz, és ez gondolom megint olyan dolog, mint a szeretet kiáramlása, hogy ezt a végtelen szeretetet ezt emberként nagyon nehéz megvalósítani. De a Istenhez való viszonyomról ez a legjellemzőbb, hogy ez a mindennapi imádság, ez bennem van.
Tehát magyarul minden nap érted a Jóistennek a támogatását.
Minden nap kérem.
Először kéred?
Minden nap kérem. Tehát az, hogy érzem, vagy nem érzem, ez egy borzasztó nehéz dolog, de minden nap elmondom, hogy jaj, segíts meg, Uram. Ezt minden nap elmondom, ez biztos, többször is. Tehát majdhogy nem mindig bennem van ez a mondat.
András, nagyon szépen köszönöm a veled való beszélgetést, és szeretnék tőled is elköszönni, és a Mária Rádió kedves hallgatóitól is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én köszönöm!
András. Petőc András költővel Molnár Péter beszélgetett. Mária Rádió, a lélek hangja.
16 óra 25 perc. Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó hírek műsorvezetője.